egy sor olyan kevéssé ismert alak sejlik fel a szemünk előtt, amelyek, akiket egyáltalán nem, vagy csak nagyon felületesen ismerünk, holott életük és munkásságuk alapján megérdemelnék, hogy kicsit jobban képben legyünk velük kapcsolatban. Ilyen lehet Broki Károly festőművész is, aki talán a londoni úri körökben a mai napig ismertebb, mint idehaza. Hát, hogy ezt a talányt megfejtsük, Katona Csaba történész fog erre vállalkozni. Szervusz, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt kívánok, és aligha nem jó nyomon jársz, hogy Broki Károly viszonylag későn lett itthon ismert, jól lehet temesvári születésű, Londonban viszont, amíg a királyi udvarban is komoly respekt övezte a maga életében, ma már azért Magyarországon is elismerés övezi, de kétségkívül nagy valószínűséggel Londonban ismertebb a neve, mint itthon.
Igen, menjünk végig az ő születésén, a név elég furcsa, ugye Broki Károlynak hívják, CKY-nal írja a nevet, Temesváron született, mit tudunk a felmenőiről?
1807. május 22-ére datálják az ő születését, és maga a név az gyaníthatóan azért német eredetre utal, tehát nyilván Angliában leginkább Charles Brokiként ismerték, de amit lehet róla tudni, hogy igazából nem volt az megírva a csillagokban, mint ő semmi sincs megírva a képzelésem szerint, hogy belőle egy sikeres festő lesz, mert az édesapja borbélymester volt. Tehát igazából egy iparos, ugye a multikulturális Temesvár egyik iparosa, arról nem beszélve, hogy hát a Broki Károly hamar elvesztette előbb az édesanyját, édesapja nagyon hamar újra megházasodott, elvesztette az édesapját is, igazából teljesen logikus lett volna abban a feudális világban, a rendi társadalomban, hogy folytassa édesapja mesterségét, de egyébként ehhez meg nem fült a foga, tehát nagyon-nagyon nem szerette ezt a fajta munkát, amit lehet tudni, hogy gyerekként színészkedett, tehát volt olyan, hogy egész egyszerűen fogta magát, és megszökött színészekkel, és például Lajbabba a mai Ljubljanába ment, és ott igyekezett a művészetét kamatoztatni, egy más alkalommal pedig az történt meg, hogy Triestbe szökött, és Triestben pedig pincérinasnak állt be, ahol aztán beteg lett, és úgy tért haza Temesvárra. De az biztos, hogy a borbésághoz nem fült a foga, viszont ugye az ő ifjú kora arra az időszakra esik, a 19. század első felére, amikor már így repedezik a feudális társadalom burka, kialakulóban van az a fajta polgári réteg, amit talán honorációként lehet megírni, akinek teljesen mindegy, hogy igazából mi a származási háttere, arról van szó, hogy a saját tudása révén tud felemelkedni lassan, de biztosan polgárosuló társadalomban, és vele is ez történt. Konkrétan akadt neki egy pártfogója, és ez a pártfogó pedig egy elég komoly ember volt, úgy hívták ezt a pártfogót, hogy Veldin Ferenc, rokona volt, és temesvári polgármester volt. Ami azért lássuk be nem hátrány. Pontosabban a korábbi temesvári polgármesterben, akkor már ő nem volt pozícióban, a 18. század végén volt polgármester. Amikor Broki Károly megszületett, akkor már ugye ő nem töltötte be ezt a pozíciót, de ettől még egy tehetős és komoly ember volt, aki meglátta a tehetséget ebbe a fiatal emberbe, aki elhatározta, hogy festő lesz, és ezért aztán rajziskolá tanítójához is járatták őt. Ezt évek mellett azzal hálálta meg, hogy lefestette Veldin Ferencet, meg a leányát, tehát igazából a tehetség az nagyon-nagyon hamar ugye megmutatkozott olyan értelemben, hogy a befektetett munkaidő, energia megtérülni látszott. Veldin Ferencnek a fia erőleiként írta feljegyzést, és ez pedig így hangzott, hogy Broki festőművész, ki szüleim házában gyakran megfordult, édesatyám Veldin Ferenc, temesvári polgár és háztulajdonos által sokszor nem csak pénzsegélyben részesült, hanem művészi kiképzését legnagyobb részben nevezett atyámnak köszönhette, ezért hálás köszönettel tartozó édes szüleimnek, vagyis Veldin Ferencet és Veldin Ferenc születe Friedrich Borbálát, nem különben atyám első házasságbeli leányát, Veldin Józsefint, külön-külön 1833-34. Években életnagyságban lefestette. Ugye, hogy tudja meghálálni a taníttatását? Úgy tudja meghálálni, hogy a kibontakozott tehetségét a gyakorlatban mutatja meg. Tehát azt lehet mondani, hogy Veldinnek ez a szponzori vagy mecénási szerepe, ez megtérülni látszott, mert Broki Károly egyre képzettebb, egyre jobb festővé vált.
Azt lehet tudni, hogy kinek a keze alatt pallérozódott? Tehát az első lépéseket festőként hol és hogyan tette?
Lehet tudni. Itt műsorban megemlíteném egy olyan embernek a nevét, aki nagyon sokat tett hozzá, hogy lehessen tudni. Ez Nyári Sándor, ő egy zalaegerszegi születésű kiváló művészettörténeti író volt, aki, ha jól emlékszem, 1910-ben megírta Brocky életét. Ez nagyon sokat segít abban, hogy fel tudjuk göngyölni. A első olyan ember, aki nagy hatásra volt rá, az Meleg Gábor. Ő egy verseti festő volt, de ő nagyon fiatalon, alig 30 éves korában meghalt, épp hogy elmúlt 30 éves. Viszont addigra már olyan szintre tudta kiképezni magát Brocky, hogy Bécsben folytathatta a tanulmányait, és itt aztán leginkább saját, részben a Veldin-féle támogatásból, részben a saját tehetségéből tudott megélni, de ennek révén viszont lehetőséget kapott arra, hogy elkezdjen utazgatni. Elment Londonból tovább folytassa.
Bocsánat, még egy dolog eszembe jut, hogy neki milyenek voltak a szociális körülményei, hiszen benne van az a történet, hogy ugye az is bolond, aki poétává lesz Magyarországon, nyilván nem erre vonatkozólag mondta ezt, aki mondta, de hogy a színművészettel próbálkozott, festészettel próbálkozott, ez abban az időben nem azok közé, a hivatások közé tartozott egyik se, amiből olyan tisztességes jövedelmet be lehetett söpörni.
Festészetben még be lehetett, ha valaki már betört a legfelsőbb körökbe, de ha nem, akkor ez egy nagyon bizonytalan pálya. Tehát a tisztességes polgári megélhetéssel szemben ez ugye egy ilyen művész lét. Itt igazából nagy valószínűséggel, ha nem kapja meg ezt a Veldin-féle támogatást, akkor alig ha tudja kibontakoztatni a tehetségét. És hogyha a másik dolog meg, amihez kellett, hogy egyébként egy bizonytalan anyagi hátterű fiatalember fel tudja nevelkedni, az pont az, amit az előbb kérdeztetek, ugye, hogy ki tudja támogatni. Említettem az előbb Meleg Gábor nevét, ő segített neki bizonyos technikákat elsajátítani. Ennél azonban sokkal fontosabb dolog, hogy Bécsben felfigyelt rá Moritz Mihály Duffinger, aki pedig egy miniatűra festő volt, egy rendkívül elismert művész, és ő volt az, aki sorba hozta neki a megrendeléseket, mondaná, hogy itt van ez a fiatalember, nagyon ügyes, tőle kell portrét rendelni. Tehát ezzel tudta megalapozni.
Hát ugye ebben az időben még a fotográfia tudomány az sehol sem volt, és nyilván aki megengedhette magának fotó helyett, mondjuk a család tagjairól portrét rendelt.
Így van, és itt jön be Duffinger jó indulata, aki helyzetbe hozta ezt a fiatalembert, és aztán elkezdte ő a anyagi hátterét megalapozni, aminek az lett a következménye, hogy eljutott Párizsba a fiatal Brocky, ahol egyebek mellett egy angol főúrral találkozott, egy bizonyos Hugh Andrew Johnston nevű úriemberrel, akinek nagyon megtetszett Brocky műve, ő pedig magával vitte Londonba, és berendeztetett neki egy műtermet ott. Na ezzel gyakorlatilag eljutott oda, hogy megkapta azt a hátteret, ami a nyugodt alkotáshoz szükséges volt, és így esett, hogy Brocky végül is Londonban vetette meg a lábát, és bekerült a királyi udvarnak a közvetlen körébe. Sorra festette le az angol arisztokratákat, egymást hozták a megrendelő. Képzeljük el, ha egy arisztokrata megrendelt tőle valamit abban a szűk angol arisztokrata körben, elégedett vele, és ajánlja a többieknek. És innentől kezdve meredeken felfelé kezdett ívelni a pályája. Az egésznek az lett a vége, hogy a királyi család is felfigyelt a tehetségére, és Viktória királynő udvarában viszonylag otthonosan mozgott. És van egy nagyon szép városi legenda, aminek a lényege pedig az, hogy végül is hogyan idézőjelbe érte el azt, hogy elhidegüljön tőle az udvar. A sztori az úgy szól, hogy Viktória királynő állítólag jelezte, hogy nagyon örülne, ha lefestené a trónörökösét, és Brocky erre azt mondta, hogy hát nem érdemes ilyet csinálni, úgyis minden gyerek teljesen egyformán néz ki. Hát minek gyerekkorában megörökíteni a trónörököst?
Ajaj, hát ennyi gömbérzéke nem volt Brocky Károlynak, hogy talán a királynőnek az igenen kívül más választ nem biztos, hogy jó adni?
Mondjuk úgy, hogy a anekdota hitelessége ellenőrizhetetlen, de sztorinak jó, bárhogy is történt, Brocky kicsit lejjebb került a angol ranglétrán, tehát innentől kezdve mondjuk úgy, hogy kevésbé volt bejáratos az udvarba. Sokkal józanabb magyarázatnak tűnik egyébként, hogy ennyire bárdulatlan lett volna Brocky, hogy egész egyszerűen fogta magát és elkezdett mitológiai képeket festeni, aminek pedig szükségszerűen része volt egy bizonyos mértékű mesztelenség, meg különféle interakciók, és hogy a prűd angol udvarba emiatt került ő háttérbe, mert hogy ez a tematika ez annyira ugye hát a viktoriánus erkölcsökkel nem lehet összeegyeztetni. Majd biztosan lehet tudni, hogy addigra nagyon határozott anyagi helyzetbe került, erre hadd idézzek egy olyan érdekes dolgot, itt említettem, hogy a Nyári Sándor munkáját. Lényeg az, hogy Rónai Jácint egyszer a kiváló bentés szerzetes és 48-as forradalom már meglátogatta őt Londonba, és innentől kezdve idézem, hogy mi derül ebből ki. Tehát Rocky 5 év előtt még lakó volt mostani házában, de gazdája, mi Londonban oly sokszor megtörténik, hátralékben levő révén az államadóval, egy éjjel jelentékenyebb bútoraival továbbállt. Lakók így esetben kötelesek a adót lefizetni, és ha nincs miből, még öltözékeiket is letartóztatják, így rendeli a törvény. De modellezzük a helyzetet, Brokinak a házi ura megszökik, és innentől kezdve Broki vagy fizeti az adót, vagy nem, de ha nem, akkor is behajtják rajta, viszont a ház meg rámarad. Akkor folytatom a szöveget, Brokin ez már kétszer megesett, hogy ezentúl biztos legyen, átvette a 30 évre szóló lízt, lefizette a tartozást, akarva nem akarva házi úrrá ül Londonba. A City kivételével kevés szabad örök időkre szóló ház van ugyanis. Mi ez a líz? Az épület a tulajdonosé, a hely, amelyen áll, ahol a földbirtokosé, ki a ház helyett 90 évre bérbe adja, fejez az idő, a líz lejárt, a ház visszaesik a földbirtokosra. A házak az engedélyező 90 év alatt rendesen kézről kézre esnek, és minél nagyobb a hátralevő líz, annál értékesebb a ház. Mi minden megtudunk a londoni ingatlanokról,
bizony.
Nem? Egyetlen. Érdekes rendszer, maradjunk annyiban, de ezt csak tényleg csak érdekességét dobtam föl. Amit viszont fontos még tudni, hogy egy nagy dráma is keretezte Rocky életét. Nevezetesen megismerkedett egy Moson vármegyei Nezsider, ma Austria Neisiedlből származó családdal Bécsben. Ez volt a Csida család, TRCH Ida, és itt három leány testvérrel ismerkedett meg, Amáliával, Máriával és Józsefinnel. És hát Józsefinnel egy szerelmi szál bontakozott ki a 30-as években valamikor, nevezetesen odáig jutottak, hogy eljegyzésig sikerült juttatni ezt a kapcsolatot, de közben ugye Brocky Londonban csinálta meg a karrierjét, és amikor lánykérésre került sor, csak azért utazott el Bécsbe, hogy feleségül kérje Józsefin Csidát, vagy Csida Józsefint, akkor végső soron megérzett felgöngyölíteni, hogy miért, de kosarat kapott. Állítólag az édesanyja volt a háttérben, aki felmérte, hogy Londonba költözik a lánya, akkor soha, de soha többet nem fognak gyakorlatilag találkozni, és ez volt az oka. Ami biztosan lehet tudni, hogy Brocky elfogadta ezt a döntést, ha nehezen is, az viszont egészen biztos, hogy egy szerelmi kapcsolat volt köztük, aminek volt egy nagyon érdekes és picit megható következménye, nevezetesen, hogy Csida Józsefin soha nem ment férjhez, Brocky Károly soha nem nősült meg, és folyamatos levelezésben voltak. Tehát nagy valószínűséggel kettejük kapcsolata egy ilyen távszerelemként élt tovább, nem akarták ezt felülírni, nem akartak ezen tovább lépni, úgyhogy végső soron házasságot nem kötött sem Józsefin Csida, sem pedig Brocky Károly. Ami azt gondolom, hogy egy érdekes adaléka az ő művének, meg a világhoz való hozzáállásának. És hát, ha a drámákat mondjuk, akkor még egy dolgot mindenképp meg kell említeni, nevezetesen azt, hogy Brocky Károly a sikerei csúcsán, mert dacára annak, hogy a angol királyi udvarban hátrébb került a Langlétrán, mégiscsak egy sikeres festő volt. Sajnos egy betegségbe esett, nagyon nehéz pontosan megmondani, hogy igazából mi volt a baja. Egy valami bizonyos, hogy 1850-es évek elején, gondoljunk bele, 1807-ben született, tehát abszolút nem idős ember, igazából még a kor felfogása szerint sem, súlyos betegségbe esik. Na ez az a pont, amikor a királyi udvar ismét kinyújtja felé a kezét. Ugye Albert herceg, akiről a Royal Albert Hall-t nevezték el, ugye ő nem más, mint a Victoria királynő férje, aki egyébként fiatalon halt meg, tehát nagyon rövid élet adott neki, nem véletlen, hogy a 42 éves volt, de ő ekkor megpróbál segítséget nyújtani Brockynak, ellátogatnak hozzá, és hát megpróbálják a legjobb orvosokat mellé rendelni. Állítólag a következőt találta mondani Albert herceg, ezt a férfiút meg kell mentenünk, alig ismerek rajzolót, aki ügyességében mérkőzhetne vele. Neki szép jövője van, íme alig 6 éve, hogy meglepő kréte és akkor el művei után olajban fest, már is a legjobbak közé kötötte fel magát. Sajnos azonban nem sikerült megmenteni az életét, és 1855. július 8-án, ugye ez az az évforduló, ami miatt megemlékezünk róla, 48 éves korában meghalt, és Londonban temették el. És maradt mögötte egy rendkívül gazdag életmű. Ennek a kettőségéről talán annyit mondanék, hogy például megfestett ilyen kiemelkedő figurákat az angol irodalmi életből, mint Elizabeth Bell Browning. Tehát valamikor a 30-as évek végén, 40-es évek elén egy remek portrét festett róla, de Vival Károlynak megjelent még valamikor a 910-es években, 90-es évek elején egy írása, ez volt a címe, hogy Brocky Károly főműve, és bizony itt a Brocky Károly főművben egy eperjesi oltárképet vetett föl, mondaná, hogy Brocky azt még fiatalon festette, és mennyire szokatlan, hogy ez a fajta munka is megszületett tőle, és nem esik erre figyelemmel, elsősorban portréfestőként tartják számon. És mit ír 1900-as évek elején Divald, hogy fölmerül, hogy esetleg hamisítvány, és hogy nem is az a Broki, és a következőt írja: jól tudjuk azonban, hogy Broki Károlynak nálunk még ma sincs meg az a híre, hogy a hamisítóknak nevével visszaélniük érdemes volna. És ő rögzíti azt, hogy igazából Broki Magyarországon a millennium idején lett ismerte, tehát jóval a halála után 1896-ban ugyanis számos képét kiállították, és ekkor figyelt fel komolyabban a magyar közvélemény meg a magyar művészettörténet Broki Károlyra. Azóta ez a figyelem.
Ezt akartam kérdezni, hogy neki nem voltak élő kapcsolatai szülőhazájával?
Ritkán jött haza. Ritkán jött haza, és ha volt is, akkor ez inkább levelezésben merült ki, illetve ahol viszont előfordult hébe-hóba, az Bécs. Londonban sokan meglátogatták, itt említettem Rónai Jácintot, Barabás Miklós is meglátogatta. Tehát voltak személyes kontextusai, meg személyes kapcsolatai, de ugye alapvetően a művészetőt már abszolút Londonhoz kötötte, nem véletlenül említettem, hogy előzőbe Bennett Browningot, és ugye a korabeli viszonyok között hát még csatolt felként a képek másolatait nem igazán tudta átküldeni. A millennium, ami a magyar állam önreprezentációja, az viszont lehetőséget adott arra, hogy a magyar művészeti pavilonban az ő képeit is kiállítsák, és ekkor figyeltek fel rá jobban, és azóta ez a figyelem, még ha nem is széleskörűnek, de folyamatosnak mondható.
Ugye az ő élete a szabadságharc és forradalom alá esett, bármiféle kötődése, észrevétele volt a folyamattal kapcsolatban? Tehát neki is lángolt a magyarság a kebelébe, vagy nem?
Magyar festőnek vallotta magán, állítólag a halálságán azt mondta, hogy sokat akartam tenni hazámért, de már nem tudok. A Rónai Jácinttal való kapcsolat, aki ugye mégis csak 48-as emigráns volt, az nagyjából egyértelművé teszi, hogy minimum nem táplálta a verziót a forradalom és a szabadságharc célkitűzéseivel szemben. De konkrét politikai állásfoglalásról én nem tudok, de azt gondolom, hogy a Rónaival való kapcsolata azért kijelöli nagyjából az irányt, hogy ő mit gondolt erről. Nyilván hazafinak vallotta magát, más kérdés, hogy a karrierét Londonban tudta kiteljesíteni, de aztán, hogy ez a gondolat, hogy én szeretem a hazámat, meg mellette akarok lenni, emögött, milyen mögöttes tartalomban, ezt nagyon nehéz megítélni.
Hol nyugszik? Hazai London. Földben? Londonban.
Londonban temették el, és... amit biztosan lehet még róla tudni, az az, hogy amennyire tudom, föl sem erült, hogy tehát az a fajta gondolat, hogy komolyabban hozzák. Úgy hívják a temetőt, hogy Kensal Green, itt van eltemetve, és az élete nagy része egyébként Londonhoz kötötte, én azt gondolom, hogy ez nem is olyan meglepő.
Mi lett a hagyatékával? Az is kint maradt a Szigetországban, vagy azért hazaszivárogtak, vagy szivárognak a művei? Erről tudunk valamit?
A magyar alkotó, aki régebben élt, ugye nem egységes helyen őrzik az ő hagyatékát, tehát Londonban, Budapesten, Bécsben, magángyűjteményekben rengeteg Broki festmény megtalálható, tehát igazából ilyen szétszórtan. De egyébként azt gondolom, hogy nem baj, mert nagyon is rendjén van, hogy Londonban is meg lehessen tekinteni a munkáit, Magyarországon is meg lehessen tekinteni a munkáit, és meg lehessen tekinteni a munkáit mondjuk Párizsban is. Talán még egy dolgot említenék meg, hogy készített festményt, és ez is megint csak 48-49-re látszik utalni, készített festményt Mészáros Lázárról, aki ugye 48-ban ugye honvédelmi miniszter volt, tehát hadügyminiszter volt pontosabban, illetve készített képet Kmeti Györgyről, aki ugye aztán Iszmaél Pasa néven a török hadseregben harcolt, de hát 48-49-ben a forradalom oldalán, ez egyértelműen arra látszik utalni, hogy szimpatizált a forradalom és szabadságharc eszméjével.
Oké, hát nagyon érdekes pályaív az övé is, nagyon szépen köszönjük, hogy elmondtad itt, és emlékezzünk a 170 éve elhunyt Broki Károlyra. Köszönjük szépen, Csaba!
Én is köszönöm, és nagyon jó szívvel javaslom mindenkinek Nyári Sándor munkájának az elolvasását, mert annak ellenére, hogy 1910-es szöveg kifejezetten szórakoztató és remek korrajz.
Így legyen, köszönjük még egyszer!
Köszönöm a figyelmet,
szervusztok! Szervusz! Katona Csaba történész mesélt Broki Károlyról.